Nem tudom, hogy rájöttetek-e, hogy miről lesz ma szó. Valaki gondolkozott lehet, hogy esetleg beugrott neki, hogy van egy dolog, amiről már kétszer is szó volt. Bár Millivel nem beszéltünk össze, abszolút nem, de pont egy olyan dologról beszélt, amiről ma szó lesz. A békességről lesz szó, és erről szólt ez a jelenet is. És az az ige, ami a hónapnak az igéje, az is szól erről. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nyissuk most ki a Bibliánkat. Még egyszer az Efezusiakhoz írt levélnél, és a negyedik rész első versétől fogom egészen a hatodikig olvasni Isten igéjét. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl az Úr igéje iránti tiszteletből, és így hallgassuk. Tehát Efezusiakhoz írt levél, negyedik rész, első verstől olvasom. Ez az új fordítású Biblia 220-as oldalán található. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, és most kérünk Téged, hogy Te elevenítsd meg a mi számunkra. Uram, Te ültesd be a mi szívünkbe, hogy jó gyümölcsöt teremjem. Vágyakozunk, hogy megértsük, amit mondani akarsz, és vágyakozunk arra, hogy Te igéd által élhessünk. Így hívunk most Téged. Adj nekünk halló füleket, és adj figyelő értelmet. Kérlek Téged, hogy tedd meg azt a csodát, hogy megértjük a Te üzenetedet a mai napon. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Valószínű, hogy mindenkinek ott van az életében az a vágy, hogy méltó legyen ahhoz az elhíváshoz, ahhoz az elhivatáshoz, amivel az Úr őt elhívta. Hogy ne valljunk szégyent, hanem betöltsük ezt az igét, amit itt Pál apostol ír, hogy méltón élhessünk az elhíváshoz. Amikor egy elhivatás van, vagy egy megbízás van, akkor az általában örömmel tölt el mindenkit. Igaz? Amikor megbíznak valamivel. Hát esetleg vannak kivételek, amikor a főnök a legvacakabb dolgot adja mindig neked, akkor arra nem biztos, hogy örülsz, de hogyha valami olyan feladatot kapsz, ami úgymond megtisztel téged, amihez azért keményen kell dolgozni, és amit úgy érzel, hogy igen, ez egy olyan feladat, amit szívesen teszek, ez mindig örömet okoz. És ugyanígy az Úr minden egyes embert azért helyezett erre a földre, mert meg akarja bízni valamivel, mert el akarja hívni őt. És azt mondja itt Isten igéje, hogy legyünk méltóak ehhez az elhivatáshoz. Az előtte levő részben, a harmadik rész 14. versétől Pál apostol beszél az Úrnak a szentségéről, Istennek arról a mély szeretetéről, amit nekünk ki kell kutatnunk, ami tulajdonképpen egész életünkben egy hatalmas feladat, hogy azt kutatjuk, keressük. És beszél arról, hogy micsoda szentség van Istennek a környezetében, és hogy Isten mennyire szent. És utána beszél arról is, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy mindent megtehet, és hogy nincs neki semmi lehetetlen. És amikor ezeket elmondta, akkor tér arra rá, hogy ti pedig, akik az Úrhoz tartoztok, legyetek méltóak ahhoz az elhíváshoz. Hiszen az Úr egy hatalmas Úr, egy szent Úr, aki elhívott bennünket. Az ő elhivatására soha nem mondhatjuk azt, hogy a főnök megbízott valami silány dologgal, amit már nagyon ununk. Ezt soha nem mondhatjuk. Hiszen gondoljatok csak bele, hogy már csak annak a személye, aki megbízott bennünket, hogyha egy nagy személy, egy híres ember, akkor tulajdonképpen bármit kér tőlünk, azt örömmel teszük, hiszen ő bízott meg bennünket. És a világnak az Ura bízott meg bennünket, így az ő szentsége és hatalma, és minden hatósága az kötelez minket arra, hogy mi is méltóak lehessünk. Ma a gyülekezetnek a méltóságáról, és ezen belül a te személyes méltóságodról lesz szó. Amikor egy ember elveszíti a méltóságát, az mindig kívülről nézve is nagyon szomorú. Még akkor is, amikor esetleg olyan embert látunk egy méltatlan helyzetben, akit nem annyira szerettünk, vagy akinél még talán még gondoltuk is, hogy de jó lenne, ha az Úr jó megalázná, mert már nagyon szüksége lenne rá. Amikor belekerül valaki, és látjuk, hogy méltatlanul néz ki, az nagyon szánalmas, és mindenkit könyörületességre indít. A Bibliában is van egy ilyen példa, egy elég drasztikus példa, Nabukodonozor király, aki a világnak, az akkori világnak az ura volt, és utána annyira megaláztatott, hogy füvet evett, őrült volt, megőrült, és rettenetes lehetett kinézni, hogy ahogy kinézett. És Isten azt szeretné, azt kéri, és arra bátorít bennünket, ő úgy akar tekinteni a mi közösségünkre, hogy ez egy méltósággal felruházott közösség. A gyülekezetet szeretné látni méltóság teljesen. És szeretne téged is látni. Úgy, hogy van méltóságod. Szeretne úgy látni téged, hogy úgy jársz ebben a világban, hogy méltó vagy az ő elhivatásához. Egy picit ez a téma arról is beszél, arról is szól, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, hogy egyáltalán milyen is egy keresztény ember. Lehet persze, hogy itt valaki rögtön azt mondja, hogy na hát azért álljunk meg egy pillanatra, azért lehet emberhez méltó módon élni, úgyis, ha valaki nem keresztény. És nehogy már azt mondják a keresztények, hogy csak az lehet igazán emberhez méltó, aki keresztény. És ha egy picit körülnézünk a világban, valami módon igazat is kellene adnunk, hiszen talán ismerünk sok olyan embert, aki nem keresztény, és mégis úgymond emberhez méltó életet él. De mégis hadd mondjam azt, hogy mi az embert, azt Isten teremtette. Isten az, aki életet adott neki, Isten tervezte, és ő adta az ő elhívását, ezért azért mégiscsak mondhatjuk, hogy hát azért csak Isten tudja, hogy milyen az igazi ember, milyen az az ember, aki méltóképpen él ebben a világban. Igen, ebben a kifordult világban sokan vannak, akik nem ismerik Istent, és akik próbálkoznak. De mégis, hogyha keressük az embernek a méltóságát, és mivel a gyülekezet emberekből áll, a gyülekezet méltóságát, azt keressük, hogy hogyan élhet egy közösség méltóképpen, akkor mégiscsak azt kell mondanunk, hogy valahol Isten népe között van a megoldás. Valahol Isten tudja azt, hogy hogyan lehetsz te méltó ebben a világban. Hogyan járhatsz te úgy méltón az Istenhez, hogy azt mondod, hogy igen, emberré teremtett nekem az Isten, és én így vagyok, és méltó vagyok az Istenhez. Az Isten tudja csak ezt. És ezért jó mégiscsak, ha azt mondjuk, hogy amikor az ember és a gyülekezet méltóságát kutatjuk, akkor azt is kutatjuk, hogy milyen egy keresztény ember. Hogy milyen egy ember, aki Istent követi. Hogy milyennek kell lenni egy embernek, aki Istenről beszél, aki Istenről próbál bizonyságot tenni. Pál apostol itt három dolgot említ, mind a három egy igével van kifejezve. Az egyik ige az úgy néz ki, hogy élni, a másik az úgy néz ki, hogy elviselni, a harmadik meg, hogy igyekezni. Talán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez a három ige, ez nem is tartozik össze, valahogy ütik egymást. Hiszen élni az egy nagyon szép dolog, igaz? Mindenki vágyik arra, erre a nagybetűs életre, hogy igazán élesse az életét. De ahhoz hogy jön bele az, hogy elviselni? Hát az nem kompatibilis ez a kettő, nem? Élni vagy elviselni, mondja ma a világ. Azt mondja, hogy igazából, ha már el kell viselni valamit, hát az már nem az igazi élet. De mégis Isten igében ez a három dolog, élni, elviselni, igyekezni, ez együtt van. Aztán még az igyekezni, hát azt mondjuk, hogy talán az jó dolog, de azért szeretnénk úgy élni, hogy ne kelljen olyan nagyon igyekezni. De Isten igében ez a három dolog együtt van. Élni, elviselni, igyekezni. és mindegyikhez tartozik valamilyen tanítás, és mindegyik arról beszél, hogy milyen is az az Istenhez méltó élet, de nem csak úgy kell ezt megértenünk, hogy Istenhez méltó élet, hogy Isten valami szigorú szemmel néz bennünket, hogy na méltóak vagyunk-e már hozzá, hanem tulajdonképpen mi is akkor érezzük jól magunkat, hogyha megvan a méltóságunk. Ha úgy tudunk menni az utcán, úgy tudunk dolgozni, úgy tudunk élni, hogy igen, megmarad a méltóságunk, és nem úgy néznek ránk, hogy fú, hát ennek az embernek voltak szebb napjai is, de ma már itt tart. Az első dolog, amiről Pál apostol beszél, az alázatosság és a szerítség. Erről már nagyon sokszor volt szó, most részletesen erről nem fogunk beszélni, de mégis úgy néz ki, hogy az Istenhez méltó élethez, ahhoz, hogy megtartsuk a mi méltóságunkat, az emberhez való emberi méltóságunkat, ott van benne az alázat és a szerítség. Hogyha valakinek ez nincs meg az életében, akkor legalábbis kívülről nézve nem tűnik úgy, hogy akinek megvan a méltósága. Hogyha valakinél ez nagyon kiütközik, és látjuk, hogy az alázatnak még a csírája sincs meg az életében, akkor rettenetes nézni azt az embert. Nem tudom, egyetértetek-e, vagy ismertek-e olyan emberekkel, akiknek pont az ellentetje, mint az alázat. Nem jó nézni őket, szánalmasak ezek az emberek. Isten tudja ezt, és ő bátorít bennünket, hogy alázattal és szerítségeljük az életünket. De az alázat az nem valami olyan módon tanulható meg, vagy sajátítható el, hogy megtanuljuk, hogy hogyan is kell alázatosan viselkedni, és akkor alázatosan viselkedünk adott szituációban, hanem az alázat az Isten igéje szerint az a szívbeli gondolkodásunkban rejlik. Mégpedig két dologban ott tudjuk megnézni, hogy mi hogy is vagyunk, ott tudjuk fülön csípni, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, és hogyan gondolkozunk a másik emberről. Gondold ezt végig, hogy te hogyan gondolkozol magadról, és mit gondolsz a többi emberről, úgy általában. Mert ebben a két dologban rejlik az az alázat, amit Krisztus tanít. Tudjátok, hogy Krisztus két dolgot mondott, amit meg kell tanulnunk tőle, az egyik az alázat, a másik a szelídség. A Máté evangéliumában beszél erről, és Krisztus tanításában nagyon sokszor szó esik arról, hogy hogyan gondolkozzunk önmagunkról, és hogyan gondolkozzunk a többiekről. Például csak egyet az önmagunkról, tekintsük magunkat haszontalan szolgáknak. Gondolkozzunk magunkról úgy, hogy nem az, hogy nekünk minden jár, hanem úgy, hogy azért jöttünk erre a világra, az a mi elhivatásunk, hogy másokat szolgáljunk. Vagy pedig, hogyha hogyan gondolkozzunk másokról, akkor csak az a példázat jut hirtelen most eszemben, amikor valaki átélte, hogy az Úr elengedett neki rengeteg pénzt, és ő neki néhány százezer forinttal tartozik a barátja, és nyakon fogja, és azt mondja, hogy addig nem engedlek ki a börtönből, hogy meg nem adod. Hogyan gondolkozunk a többiekről? Amikor ezt szeretnénk betölteni a mi életünkben, hogy alázatosak és szelídek vagyunk, tudnunk kell, hogy a szívünk mélyén van a kérdés, hogy te magadról mit gondolsz, és másokról mit gondolsz. És azt is mondja itt Isten igéje, valahol úgy egy másik fordításban nem is az van, hogy élni, hanem hogy járjatok alázatban, éljetek alázatban. Hogy ez nem egy olyan dolog, hogy időnként, amikor szükségünk van, akkor egy kicsit megalázunk magunkat, vagy alázatosak vagyunk, hanem az alázat és a szelídség az tulajdonképpen egy életmódot jelent. Az alázat és a szelídség az azt jelenti, hogy mivel a szívedben, a másokról és az önmagadról képedben van egy egészséges, krisztusi gondolkodás, ezért te alázatban és szelídségben tudsz járni. Amikor azt nézzük, hogy vajon méltóak vagyunk-e az Úrhoz, akkor nem a teljesítményeket kell legfőképpen nézni, hanem például ezt, hogy alázatosak vagyunk-e, valódi, igazi, krisztusi alázat van-e a mi szívünkben. És akkor megvan a mi emberi méltóságunk. Hogyha olyan emberek vagyunk, akikben ott van az alázat és a szelídség, akkor távolról, amikor valaki néz bennünket, vagy kívülről, akkor úgy lát bennünket, hogy igen, ez egy olyan ember, akit az Isten teremtett és megtartotta a méltóságát. Ide ragaszt még Pál az alázatossághoz és a szelídséghez még egy valamit, a türelmet, ami már tulajdonképpen következőhez is tartozik, és ami úgymond az alázatból és a szelídségből is következik, ez a valódi türelem, amikor el tudunk hordozni másokat, hiszen úgy mondja utána, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Itt van egy, csak egy zárójeles apró kis gondolat, amit megszívlelhetünk, és amit úgy elraktározhatunk magunkba, hogy úgy néz ki, hogy az, hogyha valakit el kell viselnünk, az normális dolog. Ezt szeretném még egyszer mondani. Tehát, ha van olyan az életedben, akit el kell viselned, akit el kell hordoznod, az normális dolog. Abban semmi különleges dolog nincs. Arra nem úgy kell néznünk, hogy hát már megint van itt egy ember, meg még egy ember, meg még ez is itt van, akiket nekünk hordozni kell, és ez valami Isten csapása az életünkre, hanem ez normális dolog, hiszen Pál apostol azt mondja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Viseljétek el egymást szeretettel, hordozzátok el egymást, vagy más fordításban szenvedjétek el egymást szeretettel. Szeretném mondani, hogy az emberi méltósághoz, és a gyülekezetnek a méltóságához hozzátartozik, hogyha elhordozzuk egymást szeretettel. Ez benne van. Ez az emberi méltósághoz tartozik, és ha valaki nem tud elhordozni senkit, ha nem tud elviselni, akkor az elveszíti a méltóságát. Hogyha kívülről nézünk egy ilyen embert, aki mondjuk a munkájunkon van, és semmit nem bír elviselni, mindenen ő kapja fel elsőre a vizet, akkor szánalmas ez az ember. Látjuk, hogy milyen problémái lehetnek ennek az embernek, hogy ez ilyen, ez semmit nem tud elhordozni. Az emberi méltósághoz és a közösségünk méltóságához ez hozzá tartozik. De itt, amikor azt írja az ige, hogy viseljétek el egymást szeretettel, akkor nem valamiféle emberi szeretetről szól, hanem az Istentől kapott szeretetről szól. Arról a mély szeretetről szól, amit az Istentől tudunk csak venni. Arról a szeretetről szól, ami azért viseli el a másikat, mert szereti. És hogyha egy picit utalhatok most erre a jelenetre, akkor látjátok, hogy próbálkoztak itt talán az édesapa leginkább elviselni bizonyos dolgokat, de nem volt benne az az isteni szeretet. Emberi volt. És abban a pillanatban, hogy nehézség következett, ez a szeretet már nem képes. Az emberi szeretet már nem képes segíteni. És ugyanúgy, ahogy a dicsőítés elején Mili, amikor a bizonyságot mondta, hogy a békesség, az emberi békesség, meg az isteni békesség, az nagyon más. Az emberi szeretet, az véges. Az emberi szeretetnek nincsenek plusz muníciói, és amikor egy bizonyos ponton túlmegy ez az elviselés, már nem bírja. És Pál azt mondja, hogy az emberi méltósághoz szükséges, hogy az Istentől kapott szeretettel tudjuk elhordozni a másikat. És ezért is mondom azt, hogy igen, emberhez méltóan élni, igazán emberhez méltóan élni, szélsőséges szituációban emberhez méltóan élni, akkor tudsz, ha Krisztushoz tartozol. Megpróbálkozhatsz, és lehetnek kisebb sikerek, de az nem biztonságos. Azt mondja Isten igéje, hogy tehát éljetek alázatban, és viseljétek el egymást szeretetben. És utána pedig rátér a harmadik témára, ami a méltóságunkhoz hozzátartozik. Azt mondja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Itt is csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nem az van itt Istennek az igéjében, hogy nekünk a békességet, vagy úgymond a léleknek az egységét, azt úgymond ki kell formálnunk. Tehát nem nekünk kell azt létrehozni, és ez nagyon jól látszik az ökumenikus mozgalmakban, hogy nem arról van szó, hogy úgymond az egyházaknak ki kell dolgozni valamiféle olyan hitvallást, amiben minden keresztény egyház bele tud olvadni, és amiben mindenki azt tudja mondani, hogy na igen, ebben teljes békességem van, nem kell kidolgoznunk valamiféle olyan liturgiát az istentiszteleten, amiben mindenki tud alkalmazkodni, és így ilyen módon valamiféle csodálatos egységet létrehoznunk, mert nem nekünk kell létrehozni az egységet. Az egységet azt a lélek hozza. Akiben Isten lelke van, és ha olyan emberek vannak együtt, ahol Isten lelke munkálkodik, ott egység van. Isten igéje nem arról beszél, hogy te munkálkodjál az egységen, hanem hogy tartsd meg azt. Azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a léleknek az egységét. Itt van ez a szó, hogy igyekezzetek. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy ne sajnáljátok a fáradtságot. az egység megtartására. Hogy, vagy úgy is mondhatnám, hogy ez a fajta igeidő, amiben ez van, ez kizárja a passzivitást. Ez nem valamiféle olyan békességet, törekvés, hogy háttérbe vonulsz, és úgymond próbálsz senkinek nem ártani, hanem ez egy aktív, egy igyekezettel teli küzdelem. Nagyon érdekes, hogy amikor azt írja a Biblia, hogy a békesség kötelékével, akkor ez a szó, ez a köteléknek, ez mit is jelent? Ez tulajdonképpen az eredeti szó az ízület. Tehát azt mondja, a békesség ízületeivel tartsátok meg az egységet. Nem tudom, van-e itt most orvos, vagy egészségügyi végzettségű? Most nincsen, akkor így hozhatok egy jó példát, mert csak nagyon sekélyes példát fogok hozni, úgyhogy ha mégis van és nem szólt, akkor nagyon elnézést kérek tőle, ha nem lesz teljesen pontos. De mégis szeretnék egy példát mondani ezzel, amivel jól megmarad bennünk ez a dolog. Az emberi testben ugye van a csont, van az izom és van az ízület. A csont az tulajdonképpen tartja a testünket, hogyha valakinek a csontozata gyenge, hát akkor nem tud túlzottan nagy fizikai teljesítményt csinálni, összetörhet, stb. De önmagában a csont, ha csak a csontok vannak, az semmire nem jó. Az egy teljesen halott dolog. Az csak úgy van. Az izom, az ami a csontokat mozgatja, az, ami a központi irányításból kapja az információkat, összerándul, stb. Mozgunk, stb. Ez az, ami a csontokat mozgatja. De van valami, ami viszont, ha nincs, vagy ha beteg, akkor ez az egész úgy, ahogy van, semmit nem ér. És ezek az ízületek. Főleg idősebbek tudják, már én emlékszem nagypapámra, akinek a világháborúban sokat lovagolt, és tönkrement az összes ízülete, és micsoda fájdalmak között volt az utolsó éveiben, amikor alig tudta mozgatni az ujjait, mert az ízületei tönkrementek. Az ízület az, ami a csontok között a kapcsolatot megadja. Az ízület az, ami az izom és a csont között ezt a közvetítést megadja. Ez a három együtt tud együtt működni. És bármelyikkel gond van, akkor nem működik az egész. És hogy próbálkoztam, hiszen ez az ige alapvetően a gyülekezetről szól, úgy mindezt a példát ugye a gyülekezetre is elképzelni, hogy mi is lehet a csont a gyülekezetbe. És ugye eljutottam, hogy a csontok azok mi vagyunk. Mi vagyunk az emberek, a csontok a gyülekezetbe. Ha csak mi vagyunk, és nincs hozzá izom meg ízület, akkor egy rakás embert jelent. És arról elég jól el tudjuk képzelni, hogyha most összehoznánk itt Szombathelyen egy rakás embert, véletlenszerűen micsoda közösség kerekedne abból. Ezt mindenki el tudja képzelni. Mi lehet az izom a gyülekezetben? Most lehet, hogy valaki megbotránkozik, de csak példának mondom, én úgy gondolom, hogy Isten lelke az, ami mozgatja a gyülekezetet. És Isten lelke az, aminek van egy központi irány, amit az Atya mond, az Atya küldi az információt, és Isten lelke mindent úgy mozgat egy gyülekezetben, csak éppen eszembe jutott egy közösség, konkrétan a korintusi gyülekezet, ahol voltak csontok is, jó sok ember volt, és Isten lelke mozgatta dolgot, ott volt sok-sok ajándék működött, de egy valami nagyon hiányzott, mégpedig az ízületeknek a része, és nem működött az egész. És úgy néz ki, hogy a gyülekezetben ahhoz, hogy jól működjünk, az szükséges az ízület. És itt azt mondja, hogy az ízület a közösségben, és egyébként a te lelkedben is, az a békesség. A békességnek az ízületével tudod egyben tartani önmagadat is, tudsz egészséges maradni, de a békesség ízületeivel lehet a közösséget is egybe tartani. Semmi más módon nem működhet ez. És hogyha a János evangéliumhoz lapozunk, akkor szeretnék olvasni csak néhány gondolatot, amit már szintén elhangzott ma 14:25-ben. Jézus a következőt mondja. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. János 14:25. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Tehát Isten lelke lesz az, aki mozgatni fogja a közösséget, aki téged bátorítani fog, vezetni fog, de azt mondja Jézus a 27. versben. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Úgy látszik, hogy Krisztus az, azt mondja, hogy aki a békességet otthagyta a tanítvány, őtőle van a békesség, itt nem valamiféle emberi békessége törekvésről beszél Isten igéje, hogy mindig találjuk meg a békességet, mint ahogy itt a történetben is volt, hogy az édesapa úgymond a békesség kedvéért hozott egy döntést, hogy akkor menjenek a tóhoz, de amikor feszültség volt, akkor kiderült, hogy ez semmit nem segített. Egy ilyen emberi békesség végülis a végén még rosszabbá tette a dolgot. Hanem azt mondja itt Krisztus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet. Nekünk Krisztus békességére van szükségünk, ami szívünkben. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Azt gondolom, hogy senki nem gondolta akkor, hogy Krisztus hogyan is fogja az ő békességét itt hagyni a világban. A tanítványok arra gondoltak, hogy Krisztus majd uralkodni fog, és majd minden rögtön gyönyörű lesz, de Krisztus az ő békességét a kereszten át hozta el. És azt mondhatjuk, hogy az a békesség, ami a te szívedben megszülethet, az Krisztus keresztjére nézve, csak áldozathozatalon keresztül jöhet. Amikor te Krisztus keresztjét figyeled, és Krisztusból táplálkozol, és az ő békességet költözik a te szívedbe, akkor tud a gyülekezetben ez a békesség ízületekként munkálkodni. Hiszen ha emberi békességgel próbálkozunk, akkor az reménytelen. Én magam lelkipásztorként az életem elején nagyon mélyen belementem ebbe, hogy próbáltam valamiféle emberi egységet létrehozni, hogy mindenkinek meglegyen a békessége. Mindenki tudjon menni a tóhoz, ahova ő neki kell. És nem működött a dolog. Nem tudom, ti próbáltatok-e már ilyenfajta békességet teremteni emberi módon, hogy mindenkinek meglegyen a kis maga része, és akkor talán jól fog működni. Egyébként ezt úgy hívják, hogy politika, és látjuk, hogy milyen jól megy a politikusoknak ez, hogy mindenkinek kedvezzenek. Ez nem működik. A békességet csak úgy kaphatjuk meg, ahogy Krisztus hozta. Azt mondja Krisztus, hogy nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, hanem Krisztus a kereszten át hozta el a békét. És a te szívedben is csak így születhet meg a békesség. És ha lapozunk egyet, akkor vagy kettőt, akkor a 16:33-ban pedig ezt mondja Jézus, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. A békességünk az Krisztusban van. A békességünk csak Krisztusban születhet meg a mi szívünkben. És az emberhez méltó élet, ez hozzátartozik, ez a belső békesség. És ezért mondom azt, és most már talán határozottabban merem mondani, hogy igazán emberhez méltó életet csak Krisztusban lehet élni. És kimerem mondani azt, hogy bár lehet látni a világban embereket, akik úgymond talán méltóképpen látszanak, de mégis az emberi méltóságnak a központja az, hogy a te szívedben béke van-e. Ha egy olyan embert látsz, akinek a szívében valódi belső békesség van, az 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 ember, akit Isten teremtett. Az 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 ember, akire Isten akar nézni, hogy én így képzelem az embert. Én nem egy idegbajosnak képzelem, nem egy olyannak, aki állandóan szenved, és állandóan mindenféle baja van, hanem egy úgy képzelem az embert, hogy jár kell itt a világban, alázatban él, elviseli mély szeretettel az embertársait, és van egy belső békessége. És azt látjuk, hogy Isten így képzeli a gyülekezetet is, hogy ilyen emberek vannak. Nyilván a gyülekezet, az nem lett mindenki egyforma módon ezekben a dolgokban, hiszen a megszentelődésben haladunk előre, de ahogy ha a gyülekezet egészséges, és Krisztusban járunk, és Krisztusban van a mi békességünk, akkor mindenki növekszik ezeken a területeken, és amikor ide belép valaki, akkor sok-sok emberhez méltó embert lát, és sok-sok olyan embert lát, akinek béke van a szívében, és ez magával ragadja, és ez viszi őt is ebben az irányba, a méltóság irányába. Van viszont egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az emberhez méltó életet, ezt a valódi békességet, ezt nem tudjuk magunk emberi módon megkapni. Ez nagyon jól látszik a tanítványoknak az életén, hogyha valaki ezt szeretné megnézni, olvasson végig egy evangéliumot, nézze meg a tanítványok életét, hogy micsoda módon jellemző rájuk az alázat, az egymás elviselése és a békességre törekvés, és azt fogja mondani, hogy hát ezek nem azok az emberek, akiket Isten elképzelt, és aztán egyszer csak történt valami, pünköstkor, és hirtelen ezek a tanítványok megváltoztak, és ezek a tanítványok mássá lettek. És azt szeretném mondani, hogy csak a lélek által tudod ezt megvalósítani. Csak keresztényként, csak Krisztushoz ragaszkodva tudod megvalósítani. Krisztus nélkül még úgy sem tudták a tanítványok megvalósítani, hogy Krisztussal jártak. Hogy ott voltak mellette, és maga Krisztus húsvér emberként tanította őket, és próbálta őket alakítani, és sokszor mondta, hogy meddig szenvedhetlek benneteket. Mert nem tudott rajtuk így csupán, ha nincs új életük, úgy nem tudott még úgysem Krisztus segíteni rajtuk. Hanem amikor eljött a Szentlélek, és betöltötte őket, és megváltozott az életük, és új életre jutottak, akkor egyszer csak, mint egy varázsütésre megváltozott az életük. És mindaz, amit tanultak Krisztustól, mindaz, amit hallottak, hiszen Krisztus ugyanezekre tanította a tanítványokat, megvalósíthatóvá vált. És a te életedben is, hogyha te azt mondod, hogy igen, engem érdekel ez az élet, ez az emberhez méltó élet, amit Isten adott, és amit, hogy az elhívásomhoz méltó legyek, akkor tudnod kell, hogy ez csak a lélekre figyelve, a lélek által új életben járva tudod megtenni. Szeretnék egy példát olvasni, pont a Korintusi levélből. A második korintusi levél vége, amikor már Pál elmondta mindazt, amit mondani akart, és tudjuk, hogy a korintusi levélben, a korintusi gyülekezetben a legjobban ez a békesség hiányzott. Ott az ízületekkel volt probléma, nem a csontokkal, és nem az izomzattal, hanem az ízületekkel volt probléma. A következőképpen fejezi be a 2. Korintust Pál. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre. Éljetek békességben. Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Ha törekszetek a békességre, ha igyekeztek a békességre, azt mondja, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Ez annyit jelent, hogy akkor valódi szeretettel tudjátok szeretni egymást, és valódi békesség lesz a ti szívetekbe. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. És itt azt mondja végül, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Csak úgy tudjuk megvalósítani ezt az ember, ezt a valódi Istentől kapott emberhez méltó életet, hogyha a lélek által élünk, Krisztus keresztjére figyelünk, és Isten szeretetében bízunk. Ha bízol Isten szeretetében, hogy Isten jó elhívást adott neked, hogy ő jó feladatot adott neked, hogyha Krisztus keresztjére nézel, és tudod, hogy igen, ahhoz, hogy igazi békességed legyen, neked is hordoznod kell dolgokat, és látod azt, hogy Krisztus mennyit tett érted, és a lélek beköltözött a te szívedbe. Ha magadban békességre tudsz jutni Krisztusban, az csoda. Szeretném azt mondani, hogy ez csoda. És nem azért mondom csak, hogy ez csoda, hogy mint információt, hanem hogy ez nem kis dolog. Ez nem egy olyan dolog, hogy most kimész innen és azt mondod, hogy na akkor így fogok ezután élni. Ezt nem tudod emberi módon megvalósítani. Ehhez csodára van szükség, hogyha a szívedben most nincs békesség valami miatt, hogy ez megváltozzon. Ezt nem tudja, semmilyen ember nem tudja megváltoztatni, nem tudja pszichológus sem megváltoztatni, de egy lelkipásztor sem, vagy egy lelkigondozó sem tud a te szívedbe békességet hozni. Ehhez Isten csodájára van szükség, és ehhez az kell, hogy Krisztushoz menj. Itt az Efezusi levélnél azt mondja az ige, hogy a keresztény egység az Isten egységén áll. Azt mondja, hogy egy a test és egy a lélek. Amint, hogy egy reménységgel kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Azt mondja Isten igéje, hogy Istennél ott van az egység. Itt Isten teljesen egységesen van. És ezt az egységet kaphatod te meg a lélek által, hogyha Krisztusnak átadod az életedet, és Krisztushoz mész minden békétlenséggel. Ha most egy békétlenséged van egy embertársaddal, akkor nem azt mondom neked, hogy most azonnal ugorj föl, és menj oda hozzá. Tegyél egy varga betűt. És az a varga betűnek a csücskében ott legyen Krisztus. Először menj el Krisztushoz, és ővele jussál békességre a te szívedben, és utána menj, és rendezd a te embertársaddal. Kérjél békességet Krisztussal. Ez itt nem annak az igének az ellentétét mondom, hogy amikor áldozatot viszel Istenhez. Emlékszem egyszer, volt két ember, akik a következőn vitatkoztak össze. Az egyik fasírtba voltak egymással. Az egyikük azt mondta, hogy addig nem lehet imádkozni együtt, amíg úgymond meg nem békülnek egymással, tehát előbb meg kell békülniük. A másik azt mondta, hogy addig nem tudunk együtt imádkozni, amíg meg nem békülünk, tehát, vagy azt mondja, hogy addig nem tudunk megbékülni, amíg nem imádkoztunk együtt, és azok meg együtt akart, az meg együtt akart imádkozni, és nem tudtak dűlőre jutni. Szánalmas volt kívülről nézni ezt a dolgot, amikor Isten azt mondja, hogy a te áldozatodat ne vidd oda hozzá addig, amíg nem békültél meg, akkor nem azt mondja, hogy nélküle old meg a te problémádat, és majd utána menj oda, hanem azt mondja, hogy amikor te áldozatodat viszed Krisztushoz, és amikor te azt mondod, hogy a te dicsőéletedet viszed, akkor ne úgy tedd azt, hogy közben pedig mindenkivel fasírtva van, és nem akarod rendezni, mert ez így nem tetszik az Úrnak. De amikor én azt mondom, hogy előbb, mielőtt békülni akarsz, mielőtt bármit rendezni akarsz, menj Krisztushoz, akkor azt mondom, nem azt mondom, hogy dicsérd az Uratot, hanem azt, hogy menj oda Krisztushoz, és könyörögjél, hogy Uram, könyörülj rajtam, tedd meg a csodát a szívembe, hogy béke legyen az életembe. És hogyha ezt megteszi az Úr, az csoda. De a Biblia sok ilyen csodát leírt már, és közöttünk is mindannyian talán sokszor átéltük már ezt a csodát, amikor valamikor békét hozott az Úr a mi szívünkbe. Erre bátorít bennünket ma Isten igéje. Nem tudom, de gondolom, hogy ott van mindannyiótok szívébe a vágy, hogy méltóak legyetek ahhoz az elhíváshoz, amit talán még esetleg nem is tud valaki, hogy most mi lesz az ő elhívása, vagy mi is ez, de hogy úgy mondom akkor, hogy méltó legyek ahhoz, hogy Isten megteremtett engem, életet adott nekem, és szeretnék úgy élni ebben a világban, hogy az emberi méltóságom, az Istentől kapott emberi méltóságom megmaradjon. Fontos azt gondolom mindannyiunknak a gyülekezetnek a méltósága is. De a gyülekezet méltósága az a benne levő emberek Krisztus békéjétől függ. Hogyha egy olyan közösség vagyunk, ahol az emberek szívében Krisztus lakozik és a béke ott van, akkor maga a gyülekezet is a nyugalomnak a szigete marad, de ha nem, akkor az ízületek mennek tönkre. És nem működik. Hiába vannak csontok, hiába van izomzat. Azt mondja Isten igéje, hogy éljünk alázatban, viseljük egymást szeretetben, és igyekezzünk megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékével. Azt szeretném kérni, hogy ne tűri meg semmilyen békétlenséget a te szívedbe. Olyan ez, mint amikor valaki úgy éli az életét, hogy megtűr olyan dolgokat, betegséget, amik tönkreteszik az ízületét. Ez egy alattomos dolog, mert ha most mondjuk minden este kimegyek és motorozok motoros ruha nélkül, hazamegyek, ugyanúgy lefekszem, semmi bajom nem lesz. Lehet, hogy megfáztam, kikúrálom magam, azt megyek tovább. De ha ezt teszed az életedben, akkor előbb-utóbb jelentkezni fognak a tünetek, és akkor már nagyon nehéz lesz változtatni. És ugyanígy van ez a békességnél, hogyha most azt mondod, hogy ellavírozol így az életedben, hogy békétlenségek vannak benned, nem feltétlenül csak emberekkel, hanem az Istennel. Esetleg nem vagy kivékülve dolgokkal, és azt mondod, hogy hát így is el lehet azért érdegélni, végülis ma is lefeküdtem, holnap is föl is ébredtem, tulajdonképpen lényeges különbség nincs, akkor ne hidd, hogy ez csak ennyi. Ha ezt sokáig teszed az életedben, akkor tönkre megy, tönkre mennek az ízületek, és nem fog működni. Azért hívlak most téged, hogy ha bármi egy pici békétlenség is van a te szívedbe, vigyük most oda az Úrhoz, és menjünk oda Krisztushoz, és mondjuk el Krisztusnak, hogy Uram, nem akarok békétlenséget, egy picit se. Uram, jöjj és változtass! Hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad át az életedet Krisztusnak, és sok-sok békétlenség van az életedben, vagy kérdés, akkor most itt van a lehetőség, hogy megtegyed ezt először. Most itt van a lehetőség, amikor imádkozunk, akkor elmondjad Krisztusnak, hogy Uram, rád van szükségem. Vagy ha úgy vagy itt, hogy már ezt megtetted ugyan, de sok békétlenséget hordozol, akkor vádd meg most az Úrnak, hogy leteszed ezeket. Mert Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy éljünk méltón ahhoz az elhíváshoz, de ez a méltóság, ez nem olyan teljesítmény dolgokban rejlik, amik úgy elsőre beugranak, hogy akkor vagyok méltó, ha szépen nézek ki, akkor vagyok méltó, ha sokat szolgálok, és így tovább, hanem az Istentől kapott méltóságunk az alázatban, ami a szívünkben van, a másokról való gondolkodásra, az egymás isteni szeretettel való elhordozásában, és ami belső Krisztusban való békességünkben rejlik. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl mindannyian az Úr előtt. A dicsőítő csoportot kérem, hogy gyertek előre, majd nem sokára fogunk egy éneket is énekelni, de szeretnék imádkozni mindezért, és kérlek téged, hogyha kifejezi ez az imádság, amit mondok, azt, ami benned is van, akkor a végén te is mondd azt, hogy ámen, és közben pedig vidd az Úr elé mindazokat a dolgaidat, amiket most szeretnél, amit szeretnél letenni. Hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és szeretnénk először is hálát adni, hogy élhetünk. Szeretnénk hálát adni, hogy emberré teremtettél bennünket. Szeretnénk hálát adni azért, hogy van egy elhívásunk. Köszönjük neked ezt. Uram, annyira vágyunk arra, hogy méltók lehessünk az elhívásra. Hogy méltók lehessünk arra, hogy te teremtettél bennünket, és hogy itt élhetünk a földön. És Uram, most jövünk eléd minden nyomorúságunkkal. Uram, bocsáss meg, amikor nem az alázat jellemzett bennünket. Bocsáss meg, Uram, amikor próbáltuk ugyan elviselni egymást, de nem a te szereteteddel. És bocsáss meg, amikor a békétlenséget hordoztuk magunkba. Uram, jövünk most eléd, és kiáltunk te hozzád. És elmondjuk, hogy nem szeretnénk egy picike békétlenséget sem meghagyni a mi szívünkbe most, hanem vágyunk arra, hogy csodát tegyél a mi szívünkbe. Jövünk, Uram, nézünk a te keresztedre, hálát adunk azért, hogy a te életedet adtad miértünk, és annyi fájdalmat hordoztál azért, hogy mi megbékülhessünk az Istennel, és hogy béke legyen a szívünkbe. Uram, így várunk, tégy most csodát a mi szívünkbe. Szeretünk téged, és szeretnénk emberhez méltó, tőled kapott méltósággal élni az életünket. Ámen.